Két tonna romlott húst foglaltak le a vámosok Hegyeshalomnál, egy fővárosi piacon pedig 4 tonna engedély nélküli marhahúst találtak az ellenőrök. Nő a belvízzel elöntött területek nagysága, több folyó is árad, az olvadás és az eső csak ront a helyzeten. Szakértők vizsgálják a sárospataki könyveket, az Oroszországból hazaszállított 136 ritkaság eredetiségét egyenként ellenőrzik. Leomlott egy piac teteje Moszkvában, eddig 31 holttestet találtak a romok alatt, több mint 100-an lehettek az épületben. Jó napot kívánok! Több mint 2 tonna romlott húst foglaltak le a vámosok Hegyeshalomnál. A VPOP mobil csoportja egy kamionban talált rá a már leveteresztett, megzöldült húsra. A szállítmányt egy magyar cégnek címezték, de azt még vizsgálják, hogy honnan indult. Egy budapesti piacon közben 4 tonna marha húst foglaltak le reggel az élelmiszer ellenőrök. Ez a hús nem volt romlott, azért vitték el, mert a kereskedőnek nem volt engedélye a forgalmazásra. Az árus több millió forintos bírságra számíthat.
Az ellenőrök lakossági bejelentésre mentek ki a 11. kerületi Albertfalvai piacra, ahol az egyik kereskedőtől 4 tonna marhahúst és csaknem 5 mázsa belsőséget foglaltak le. A szlovák hús származását még tudta igazolni a kereskedő, azonban sem a tárolásra, sem a forgalmazásra nem volt engedélye. Ezért a minőségileg egyébként kifogástalan húst lefoglalták és megsemmisítik.
A mai nappal elrendeltem azt, hogy a főváros összes piacán egy soronkívüli ellenőrzést fognak tartani a hatósági állatorvosok, és megnézzük, hogy ettől a cégtől származó hús ne kerülhessen forgalomba.
A lefoglalt hús értéke 4 millió forint, és a kereskedő ugyanennyi minőségvédelmi bírságra számíthat. Az élelmiszer ellenőrök húsvétig fokozott higiéniai ellenőrzéseket tartanak. Eddig minden 10. üzletben találtak hiányosságot.
Hajdú-Biharban tegnap óta 4000 hektárral nőtt a belvízzel elöntött terület. A tiszántúli környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság mind a 12 belvízvédelmi szakaszán másodfokú a készültség. Az éjszaka létavértesen kilépett medréből a Nagyér, a patak 3 házat veszélyeztet. Ezek környékéről eddig 100 000 köbméter vizet szivattyúztak le. A lakókat egyelőre nem kellett kitelepíteni.
47 év óta itt élek ebben az utcában, de még ilyet nem láttam. Máskor is volt csapadékos az időjárás, de ennyire nem volt.
Szinte összefüggő tó alakult ki a létavértesi Hársfás utcai kertekben. A medréből kilépő Nagyér az éjszaka öntötte el az ingatlanokat. A víz egy részét a kertekből az utcára és onnan a szántóföldre vezetik. Az érintett területről emellett éjfél óta már 100 000 köbméter vizet szivattyúztak le.
A lakásokat, hogyha most nem szivattyúzták volna, biztos, hogy vitte volna a víz. A másiknak meg elég sok, itt vannak az aknák, és itt van a trágya, és azokat bizony mossa.
Az önkormányzat jelzésére éjszaka elzárták a Nagyér kokadi tározóját, így egyelőre úgy tűnik, nincs újabb utánpótlása az árnak. Az ingatlanok kármentesítését nehezíti, hogy a víz nagy részét szippantó autóval kell elszállítani.
Folyóba tudnánk beemelni, de pont ez a Nagyér, amelyik itt folyik, ez pontosan ez jön kifele, és hát vissza a vízszint miatt nem tudjuk vissza emelni a vizet.
A tiszántúli környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság munkatársai még ma 2000 homokzsákból nyulgátat építenek az érintett ingatlanokra. A munkákat nehezíti, hogy a területet csak gyalog lehet megközelíteni.
Folyamatosan nő a belvízzel elöntött területek nagysága más megyékben is. Csongrád, Bács-Kis, Kun és Békés megyében már a 42 000 hektárt is meghaladja a vízzel borított terület nagysága. Gesztről 3 embert kellett kitelepíteni, és a gazdák már most jelentős kárra számítanak. A víz alatt levő őszivetések nagy része ugyanis valószínűleg kipusztul.
A Békés megyei Hunyán több kertben áll a víz, a helybeliek nem sokat tehetnek. Azt mondják, hiába szivattyúznak, másnapra ugyanakkora az elöntés.
Jó hete vagy 2 hete már itt víz van, tegnap este óta nagyon sokat szaporodott a víz. Hát károk azok olyanok lesznek, hogy körülbelül kidöglenek, ezek a fák kipusztulnak.
Több településen is tisztítják az árkokat, a jelentősebb csapadék már gondot jelenthet. A szivattyú telepek folyamatosan működnek, Békés megyében naponta csak nem 3 millió köbméter vizet emelnek át. Ez a földtulajdonos már most elkeseredett, azt mondja, az őszi vetésnek egy része biztosan oda van.
Próbálkozunk egyelőre csak, hogy lesz a siker, azt nem tudjuk, de valószínű, hogy ha csapadékos lesz a tavasz, akkor ez hiába való munka volt. Mi megtettük, amit lehetett, a többi az már az öreg teremtőn fog múlni.
A Dél-Alföldön az elmúlt napokban átlagosan 10 mm csapadék hullott, ezt a földek még elbírták. Egyelőre csak Dévaványa és Szeghalom térségében kellett harmadfokú belvízvédelmi készültséget elrendelni.
A Délalföldön több ezer hektár vetést borít belvíz, a talaj 100%-ban telített, így a víz valószínűleg még hetekig megmarad, amely jelentős károkat okoz majd a gazdáknak. A híradót Maja Lilla tudósította.
A gyors hóolvadás és az eső miatt kialakult belvíz 157 épületet veszélyeztet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol árad a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Túr is. A Nyírségben 29 településen veszélyeztet lakóházakat a belvíz, de még sehol sem kellett kiköltöztetni lakókat. A Tiszán és a Szamoson 2 méteres vízszint emelkedést mértek, de a vízállás még jóval alatta van annak a szintnek, amelynél elrendelik az árvízvédelmi készültséget. A Túron viszont az áradás 46 cm-re megközelítette az első fokú készenlét mértékét. Kihozták az utolsó 4 magyar barlangászt az olasz hegyi mentők a Júlia Alpok egyik barlangjából. A 10 fős csoportból 3-an már hétfőn elindultak lefelé a hegyről. Őket elsodorta egy lavina. 2 meghaltak, egyikük túlélte a balesetet. Ő és a később szintén útnak indult másik 3 barlangász időközben hazatért Magyarországra. A hegyen maradt 4 kutató eredetileg csak a hétvégén akart lejönni. Azért kellett hamarabb lehozni őket, mert a lavina veszély és a havazás miatt akár jövő keddig is a barlangban rekedhettek volna. A szociális biztonság és a versenyképesség lehet az a 2 nagy pillér, amelyre Európa jövője épülhet, mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, amikor találkozott Josep Borrellel, az Európai Parlament elnökével. A megbeszélésen elhangzott az is, hogy a közös európai alkotmány erősebbé és alkalmasabbá tenni Európát a világgazdasági versenyben. A magyar kormányfő később megbeszélést folytatott az Európai Parlament szocialista és szociáldemokrata frakció vezetőivel is. Adásunk idején kezdték vizsgálni a szakértők a tegnap este Magyarországra hozott sárospataki könyveket. A szakemberek mind a 136 darabnak ellenőrzik az eredetiségét. A magyar kormány 88 millió forintot fizetett az orosz államnak a visszahozott kincsekért. A ritkaságok az országos Széchenyi könyvtárban maradnak néhány hétig, utána kiállításon nézheti meg a könyveket a nagy közönség.
A 136 könyvet a malév menetrend szerinti moszkvai járata hozta haza. A 16.-17. századi köteteket még a II. Világháború után hurcolták magukkal a szovjet csapatok. Visszaszolgáltatásukról egy év állapodott meg a magyar kormányfő és az orosz elnök. A könyvek tárolásáért 88 millió forintot fizet a magyar állam, annak az orosz könyvtárnak, ahol még a 90-es évek elején magyar kutatók fedezték fel az elveszett könyveket. A sárospataki könyvtár pecsétje alapján 96 latin, 33 magyar és 6 német nyelvű kiadványt azonosítottak. A 7 nemzeti színű szalaggal átkötött zöld faládába csomagolt kötet többsége imádságos könyv, de vannak köztük orvosi, jogi és útleíró művek is. Az ünnepi fogadás után az országos Széchenyi könyvtárba kerülnek, ahol portalanítják és ha kell fertőtlenítik a könyveket. Március 1-től pedig a Nemzeti Múzeumban láthatja a közönség a páratlan kiadványokat, amelyek több mint 60 év utazás után végleg hazatérhetnek a Sárospataki Református Kollégium könyvtárába.
Már 31 holttestet emeltek ki a hajnalban összeomlott piac romjai alól Moszkvában. Eddig 25 embert vittek kórházba, többeket súlyos sérülésekkel. A mentők szerint több mint 100-al rekedhettek a beomlott tető romjai alatt. A szerkezet valószínűleg nem bírta ki az összegyűlt nagy mennyiségű hó súlyát.
A betoncsarnok 2000 négyzetméteres tetőzete valószínűleg a nagy mennyiségű hó súly alatt szakadt be és zuhant a piac strandjaira. A tragédia hajnali fél hat előtt nem sokkal történt. Az árusok épp a nyitáshoz készülöttek, így vásárlók még nem voltak az épületben. A hatóságok 50 mentőautót és keresőkutyás egységeket vezényeltek a helyszínre. A rendőrség lezárta a környéket és elvágták a troli vezetékeket is, hogy a munkagépek hozzáférjenek a törmelékhez.
A mentést mindenképpen a túlélők felkutatására és kimentésére összpontosítjuk. Ezért a nehéz gépeket még nem vetjük be, nehogy az épület többi része is összedőljön. Ráadásul a mentők többsége a romok alatt kutatja a túlélőket. Reméljük, valamennyiüket ki tudjuk hozni.
Sokan a romok alól mobiltelefonon hívták a mentőszolgálatot. Az eddigi becslések szerint több mint 100-an lehettek az épületben a tragédia idején. Az egyik moszkvai rádió szerint a piac épületét ugyanaz a mérnök tervezte, aki a 2004-ben beomlott moszkvai akvaparkot is. Nodár Koncseli ellen abban az ügyben már eljárás folyik. Az építés szerint a mostani baleset oka, hogy rosszul mérték fel a szerkezet terhelhetőségét, és a galérián több árusbódét alakítottak ki, mint szabad lett volna. Emellett az üzemeltető nem takarította le a rengeteg havat a tetőről.
Lengyelországban letartóztattak 3 embert a katowicei kiállítócsarnok tetejének beomlása miatt. Január 28-án 65 ember halt meg, amikor a hósúlya alatt beszakadt az épület teteje. Az egyik áldozat magyar volt. A 3 letartóztatott a csarnokot üzemeltető cég alkalmazottja, egyikőjük egy külföldi, akit Varsóban vettek őrizetbe. Azzal gyanúsítják őket, hogy felelősek a tragédiáért. A cég azt állítja, hogy rendszeresen letakarították a havat a tetőről. Nemzetbiztonsági vitává fajult az amerikai kikötő eladás. Az Egyesült Államokat néhány napja felkavarta, hogy egy dubai állami cég megveszi a 6 legnagyobb amerikai tengeri kikötő üzemeltetési jogát egy brit cégtől. Sokak szerint ez biztonsági kockázatokat jelent, Bush azonban hajthatatlan. Republikánus és demokrata politikusok azt követelik, hogy nyilvánítsák semmissé a megállapodást.
Egytől egyig a kikötő botránnyal foglalkoznak az amerikai lapok. Ahogyan a címlapokon olvasható, Bush elnök megvétóz minden olyan törvényt, amellyel megakadályozható, hogy egy arab cég vásároljon fel amerikai kikötőket. Sokak szerint ez egyenesen a nemzetbiztonságát sodorhatja veszélybe.
Miért kéne idegen országoknak működtetni a kikötőinket, mikor mi magunk is el tudjuk látni ezt a feladatot? Szerintem egészen más érdekek állnak a háttérben.
A képviselőház elnöke Dennis Hastert levelet is intézett az elnökhöz, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Arab Emírségekből származott a 2 öngyilkos gépeltérítő is, akik végrehajtották a 2001. szeptember 11-i World Trade Center elleni terrortámadást. Az elnök azonban hajthatatlan. Azt mondta, a biztonsági ügyekkel a határőrségnek kell foglalkoznia, nem az üzemeltető cégnek. Az pedig rossz üzenet lenne az arab világnak, ha Washington megvétózna az üzlet létrejöttét. A dubai cég vezetője szerint nincs mitől tartaniuk az amerikaiaknak.
Mivel cégünk óriási forgalmat bonyolít, különösen odafigyelünk a biztonságra.
A Dubai Ports World 6,8 milliárd dollárért vásárol konténerterminálokat a 6 kikötőben, név szerint New Yorkban, New Jerseyben, Philadelphiában, Baltimoreban, New Orleansban és Miamiban.
Egyiptom után Szaúd-Arábia is elutasította az Egyesült Államok kérését, hogy vonja meg a pénzügyi támogatást a Hamas vezette palesztin kormánytól. Ezt Szaúd el-Fejszál riádi külügyminiszter közölte amerikai kollégájával. Condoleezza Rice a napokban több térségbeli országban is járt, hogy rábírja őket a támogatások beszüntetésére. Washington és Tel Aviv pénzügyileg el akarja szigetelni a palesztinokat, hogy ellehetetlenítse a kormányalakításra felkért Hamaszt. Riád előtt Egyiptom is visszautasította az amerikai kérést, mondván a világ nem ítélheti el a demokratikusan megválasztott palesztin kormányt. Legalább 80 agyonlőtt embert találtak Bagdadban és környékén. A hatóságok azt feltételezik, hogy a mészárlással a tegnapi szamarai merényletet torolták meg. Az iraki városban is merénylet ismeretlenek megtámadtak egy síita szentélyt. Robbanó szerkezeteket helyeztek el a bejáratnál, majd elmenekültek. A feldühödött síiták folyamatosan tüntetnek tegnap óta. Közben a várostól 15 kilométerre megtalálták a holttestét az Al Arabiya hírtelevízió 3 munkatársának, akiket tegnap raboltak el. Az újságírók a mecsetrombolásról akartak tudósítani. Nagy-Britannia történetének egyik legnagyobb rablását hajtotta végre egy fegyveres banda Dél-Kelet-Angliában. A módszer akciófilmekbe illő. Elrabolták egy értékőrző cég igazgatóját, majd túlszulejtett családjával zsarolták, hogy nyissa ki a széfeket. Hogy pontosan mennyi pénzt vittek el, azt még nem tudni, de a becslések szerint 25 és 40 millió font közötti a zsákmány. Vagyis akár 15 milliárd forintnak megfelelő pénzt is elvihettek.
Valószínűleg profi fegyveresek csaptak le a Securitas cég kenti kirendeltségére. A módszer akciófilmbe illő, de lehet, hogy Hollywood szívesen tanulna tőlük. A lényeg, hogy kedden este a banda néhány tagja a rendőrnek öltözve megállította, majd bilincsbe vert és elrabolta a cég igazgatóját. A többiek ez alatt túlszulejtették a családját. Azzal fenyegették, hogy ha nem nyitja ki a lerakadt széfeit, akkor a szerettein állnak bosszút. Az igazgató engedett a zsarolásnak.
Hajnali 1 körül jelent meg a 6 fegyveres az igazgatóval a lerakatnál. Megkötözték az alkalmazottakat, majd kinyittatták az igazgatóval a trezorokat. Hatalmas mennyiségű készpénzt vittek magukkal. Nagyjából 1 óra alatt végeztek. Az alkalmazottak pedig csak hajnali 3:45 körül tudtak riasztani.
Az első becslések szerint 25 millió fontot vittek el, de egy másik forrás 40 millió fontról, vagyis mintegy 15 milliárd forintnak megfelelő összegről tud. A brit jegybank csak később tudja pontosan megmondani, hogy mekkora a zsákmány. De nem ez volt a legnagyobb rablás Nagy-Britanniában. 1983-ban egy banda a Heathrow repülőtére mintegy 3 tonnányi, akkor értéken 26 millió fontnyi aranyrudat rabolt el. A zsákmány nagy része sosem került elő.
Kórházba vittek egy New York-i férfit, akit antraxszal fertőződött meg. A szakértők kizárták annak lehetőségét, hogy terrorista támadás történt volna. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után 5-en haltak meg, és többen megbetegedtek, amikor lépfene baktériummal fertőzött leveleket küldtek kormányhivatalokba. A most megfertőződött 44 éves férfi professzionális dobos, aki hangszereit is maga készíti. Az elefántcsontpartról magával hozott, kikészítésre váró állatbőrből lélegezte be a kort. Egyelőre kórházban ápolják, állapota kielégítő. A férfi otthonát és boltját karantén alá vonták és fertőtlenítik. Szlovákiában is megjelent a H5N1, az emberre is veszélyes vírustörzset két elhullott madárban mutatták ki, de a mintákat még megvizsgálja az Unió laboratóriuma. Franciaországban újabb vadkacsákban mutatták ki a H5N1-et, Németországban pedig felmerült annak a gyanúja, hogy házi szárnyasok között is van fertőzött állat. Indiában közben elszigetelték a madárinfluenza gócpontjának tekintett várost. Az országban 5 napja észlelték az első esetet, de fertőzött embert még nem találtak.
Indiában, ahogyan itt Navapurban is, mindennapos látvány a csirkét kézben tartó kisgyerek. Az ázsiai országban milliók élnek a házi szárnyasok közvetlen közelében. A madárinfluenza fertőzés miatt lezárták a kisvárosba vezető utakat, és a vidéken áthaladó vonatoknak tilos megállni. Navapurban tegnap befejezték 700 ezer csirke megsemmisítését.
40 rúpiát fizetünk az embereknek egy kifejlett csirkéért. A csibékért 10-et tudunk adni nekik.
12 helybérit karanténba helyeztek megfigyelésre, és megvizsgáltak 95 emberi mintát, hogy van-e bennük H5N1. A mintákból 94 negatív lett, az utolsót tovább vizsgálják. A beteg madarakban egyértelműen kimutatták ezt az alfajt. A madárinfluenza helyzetről tárgyaltak a nyugat-afrikai mezőgazdasági és egészségügyi miniszterek is a szenegáli Dakarban. A kontinensen már 6 államban ütötte fel a fejét a H5N1, bár emberi megbetegedést még nem jelentettek.
A kor nagyon gyorsan terjedhet, és nem tudják időben felfedezni, mert hiányzik az orvosi szolgálat, a laborok és az állatorvosi szolgálat.
Nigériában 4 embert, köztük 2 gyermeket tartanak megfigyelés alatt madárinfluenza gyanúval. Mindannyian közvetlen kapcsolatba kerültek azzal a baromfival, amelyben kimutatták a H5N1-et.
Itthon a Baromfi Terméktanács szeretné visszanyerni a fogyasztók bizalmát, így reklámra, illetve a biztonságos tenyésztés és feldolgozás ellenőrzésére szánja a kormány által biztosított 3,5 milliárd forintot. Olyan rendszert szeretnének bevezetni, hogy a fogyasztók követni tudják a Baromfi útját a takarmánytól a konyhaasztalig.
A beérkező állományoknak a azonosítása, a dokumentáció pontossága, a beérkezett állatoknak a további nyomon követése a szalagon, a feldolgozás során, és a termékeknek a címkén történő azonosítása és pontosítása szintén előírt.
Most kezdődik a hóvirág szezon a Dunántúlon. Még mindig kevesen tudják, hogy a tavasz első virága tavaly ősz óta védett. Eszmei értéke szálanként 10 000 forint. A nemzeti parkok munkatársai mostantól fokozottabban ellenőrzik a növény élőhelyeit. De az idén még elsősorban csak figyelmeztetnek mindenkit arra, hogy nem szabad szedni a virágot.
A természetvédők szerint nem azzal van a gond, hogyha egy tavaszi kirándulás alkalmával valaki szed egy csokornyi hóvirágot. Azt büntetik ezentúl, ha egyszerre többen egy egész területet letarolnak, és csokrok tucatjait viszik a nagyvárosi piacokra.
Az erdőkben élő egyéb lágyszárú növényfajokat is károsíthatja azok élőhelyét a taposással, de ami még ennél is fontosabb az az, hogy a hóvirágot ugye, ha leszedik, nem tud magot teremni, és ezáltal az állomány genetikailag elkorcsosul.
Egyre kisebbek a növények, és egyre kevesebb helyen bújik ki a földből.
Ez volt az a terület, ahol tavaly nagyon intenzív volt, és hagymástól szedték ki a hóvirágot, és akárhogy is nézem, még a bárhogy is keresgéltem. Igaz, hogy az időjárás is bejátszott bele, de sehol még kezdeményt sem látok.
Aki gyűjtésen érnek, természetvédelmi szabálysértést követel. A Dunadráva Nemzeti Park munkatársai az idén még leginkább csak figyelmeztetnek arra, hogy a hóvirág ezentúl védett. De jövőre a türelmi idő lejárta után már szigorúan büntetnek.
Elhunyt Veres Pál aranytollas újságíró. Elsősorban sajátos humorú szexológusként ismerték. A 30-as években kezdett dolgozni hírlapíróként, majd orvosi diplomája megszerzése után a Magyar Ifjúság egyik alapító tagjaként az orvos válaszol rovat megindításával páratlan népszerűségre tett szert. 88 éves volt. Uniós és kulturális híreink következnek, nézzünk közülük néhányat röviden. Alkotmány, költségvetés, innováció, az új Magyarország programról beszélt Martin Schulz Budapesten. Intelligens autók bőrzéje, biztonságtechnikai kiállítást rendeznek Brüsszelben. Ez a divat, az Iparművészeti Múzeum kiállítása az 50-es, 60-as évek divatrajzait mutatja be. Először tehát uniós hírek. Uniós alkotmány, költségvetés, innováció, ezzel a címmel tartott fórumot az MSZP országos közgazdasági tagozata. Az esemény előadói Martin Schulz, az Európai Parlament szocialista frakciójának vezetője, az SPD elnökségének tagja, és Szekeres Imre, a szocialista párt elnök helyettese volt. Az előadást Tabajdi Csaba, Európai Uniós képviselő nyitotta meg.
Az új Magyarország program többször is szóba került, először Szekeres Imre tolmácsolásában. A szocialista párt elnök helyettese a terv gazdasági részéről beszélt. A siker három fő területét az ipar, az idegenforgalom és az üzleti szolgáltatás fejlesztésében nevezte meg. Szekeres Imre szerint az EU-tagsággal Magyarország komoly lehetőségekhez jutott.
Ezt a pénzt, amelyet nekünk az Európai Uniós tagság jelent, ezt hiba lenne elkölteni. Ezt a pénzt befektetni kell.
Martin Schulz szerint az unió szocialista frakciójában már többször bebizonyosodott, hogy a magyar képviselők kulcs szerepet játszanak a régi és az új tagok közti együttműködésben.
A demokrácia az ötletek versenye, amelyből a legjobb kerül ki győztesen. A vita végén közös álláspontot kell elérni.
Az unió szocialista frakció vezetője azt mondta, az a cél, hogy az EU ne csak egy sziget legyen, hanem valódi szociális biztonságot teremtsen, és az összes tagállamban fejleszte az oktatás színvonalát. Az új Magyarország programmal kapcsolatban azt mondta, a magyar kormány komolyan veszi a lisszaboni célokat, a terv példaértékű egész Európának. Olyan elképzelés, amelynek megvalósulásáért ő maga is küzdeni fog az unió fórumain.
Büntetővámot vetett ki az Európai Unió a norvég lazac behozatalára. Norvégia a kereskedelmi világszervezethez fordul, ha nem sikerül közös nevezőre jutniuk. Az Unió dömpingnek minősíti Norvégia lazac exportját. Ezért bejelentette, hogy minden kiló a piacára kerülő norvég lazacra 5 éven át csaknem 3 eurós pótvámot vet ki. Mennyiségi kvóták megállapítása mellett. A norvég lazacszállítók szerint arról van szó, hogy így akarják védeni az uniós, nevezetesen a skót és az írországi lazacot. A bizottság szerint a politikai döntéshozóknak és az iparágaknak is minél jobban ösztönözniük kellene az intelligens autók elterjedését, amelyek a jelenleginél jóval komolyabb biztonsági eszközökkel rendelkeznek. Néhány egyszerű technológia bevezetésével jelentősen csökkenthető lenne a balesetek száma Európában. Ilyen például az elbóbiskoló sofőrt felébresztő automata, az autót a sávon belül tartó és az előzésben segítő rendszer.
Éjjellátó hőkamera, testre szabható motor és futómű, szélvédőre kivetíthető navigáció. Ma csak a luxusautók rendelkeznek ilyen felszereltséggel. Közel azonban az idő, amikor a hétköznapi autók automata parkoló segéddel, háromdimenziós navigációval, hangvezérléses telefonnal, elalvásra figyelmeztető rendszerrel és online szervizkapcsolattal teszik még örömtelibbé és kényelmesebbé az autózást. Ezekkel ismerkedhet meg közelebbről az, aki ma ellátogat a brüsszeli Auto World Múzeumba. Itt rendezik ugyanis az intelligens autók névre keresztelt kiállítást. Az eseményen olyan biztonsági rendszerekkel találkozhatunk, amelyek segítik a sofőrt veszélyhelyzetben. A kiállítás fővédnöke Viviane Reding az Unió Információs Társadalomért és Média ügyekért felelős biztosa. Európa útjain csaknem 1,5 millió baleset történik évente, amelyek következtében 40 ezeren vesztik életüket, és eurómilliárdokra tehető az okozott anyagi kár. Az új autók többségében már adaptív légzsákot szerelnek, amely több fokozatban nyílik ki, így csökkenti a sérülések veszélyét az arcon és a mellkason. Kutatók azon dolgoznak, hogy az egyes légzsákok személyre szabottan nyíljanak ki.
Kulturális híreink következnek. Az 1950-es, 60-as évek divatrajzaiból nyílt kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. Hajdú Katalin, Krupa Gabriella, Soltész Nagy Anna, Szilvicki Margit és Záhonyi Lujza ruhaterveit ismerheti meg a közönség. A tárlattal a szervezők nem csak a bemutatni szeretnék a fél évszázados divat történelmet, hanem a kor hangulatát szeretnék felidézni.
Azok a művészek, akik el ruha álmokat papírra vetették, egy olyan hagyomány alapjait fektették le, amely még ma is ihletet ad a tervezőknek.
Ma van egyfajta retro hangulat, és a retrónak a legkülönbözőbb elemei, mert a retro jelentheti akár az 50-es, akár a 60-as, akár a 70-es, 80-as éveket. Tehát mindenfélét visszahozunk. Ennek az az oka, hogy egyszerűen annyira felgyorsult a gyártás, annyira felgyorsult a divat ritmusa, hogy most teljesen váratlanul így szinte 5 éven belül visszatér egy-egy korábban látott elem.
A ruhatervek kollázs technikával kombinált tus és tempere rajzok, akvarellek, amelyeket a múzeum adattárának gyűjteményéből válogattak a szervezők. Az ingruhák, az alkalmi kosztümök és a kisestélyek a divat grafika nyelvén mesélnek a múltról.
Számomra ez a kiállítás azt jelentette, hogy az 50-es, 60-as években pontosan ugyanolyan erőteljes, nagyon fontos hang volt a magyar divat és a magyar nők divathoz való vonzódása, mint most.
A tervezőknek havonta 10 ruhatervet kellett leadniuk az iparművészeti vállalatnak, amelyeket zsűri minősített. A kiállítást végignézve szembetűnő, hogy ebben az időben még nem hordtak nadrágot a nők, és majdnem mindenki viselt valami fejfedőt. Az 50-es és 60-as évek divattervei az Iparművészeti Múzeum kiállításán láthatók.
In Sol in Luna címmel a Nap és a Hold a férfi és a nő kapcsolatát meséli el egy kortárs darab mozdulatokkal. Az előadás főszereplői Kántor Kata és Kovács Gerzson Péter, a premier péntek este látható a Millenáris Teátrumban.
A Nap és a Hold ellentétpár a férfi és a nő megtestesítője. Az előadás az emberi kapcsolatokról, szerelemről, szeretetről, magányról, veszekedésről mesél a tánc nyelvén.
Ez egy, mint ahogy elmondtam, egy összetett, elég sokféle eszközt alkalmazó produkció. Van benne tehát vetítés, videó, háttér, egy sajátos módon, elég absztrakt módon, egy nagyon szerény fényeszközökkel működik. Minden arról szól, végül is, hogy a két szereplőre koncentráljon a néző figyelmét.
A produkció zenéjét Sári László, a magyar kortárs zenei élet egyik kiemelkedő alkotója írta. Az előadás ötvözi a magyar és közép-európai néptánc és népzenei elemeket a kortárs tánccal és zenével. Az In Sol in Luna című darab a Millenáris Teátrumban látható.
A híradó lassan véget ér, mindjárt jön az időjárás jelentés, de előbb nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Két tonna romlott húst foglaltak le a Vámosok Hegyeshalomnál, egy fővárosi piacon pedig 4 tonna engedély nélküli húst találtak az ellenőrök. Nő a belvízzel elöntött területek nagysága, több folyó is árad, az olvadás és az eső csak ront a helyzeten. Szakértők vizsgálják a sárospataki könyveket, az Oroszországból hazaszállított 136 ritkaság eredetiségét egyenként ellenőrzik. Leomlott egy piac teteje Moszkvában, eddig 31 holttestet találtak a romok alatt, több mint 100-an lehettek az épületben. Nézzük tehát, milyen idő várható. Többször lesz erősen felhős az ég, de emellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Néhol eső, hószálingózás is előfordulhat. A hőmérséklet kora délután általában 3 és 8, késő este -2 és +3 fok között alakul. 4 órakor jelentkezünk legközelebb hírösszefoglalóval. Várom önöket akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!